Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Isten az esztendő utolsó vasárnapján. Azzal az igével, amit írva találunk a János írása szerint való Szent Evangéliumban, az első rész 14. versében. Istennek szent igéjét a János írása szerint való Szent Evangéliumból, az első rész 14. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel is, lelki alázattal. És az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. És az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Eddig Istennek írott igéje. Krisztusban, szeretett testvéreim, esztendőről esztendőre visszatérnek azok az ünnepek, amelyek a megváltó Jézus Krisztus üdvmunkáját állítják elénk. Ha egyszerűen szeretnék fogalmazni, mindig visszakerül az Isten elé járuló ember látókörébe az, hogy mit tett értünk az Isten. És ez azért fontos, mert ha az ember szembesül azzal, hogy mit tett érte Isten, akkor talán valahol egyszer megindul a szíve, ha Isten azt tette érte, ami benne van a kijelentésben, és ami közel jön hozzánk, akkor megindul az embernek az élete is, hogy ő maga is tegyen valamit Istenért, és az Isten teremtett világáért. Ezeknek az ünnepeknek az egyik legszebbike a karácsony ünnepe. De testvéreim, vajon ez az ünnep visszatérés, emlékeztetés, vagy esetleg valami több? A nagy dán teológus és filozófus Søren Kierkegaard írja az egyik filozófiai munkájában, ő sosem tudott szabadulni amúgy teológusi miben lététől filozófusként sem, hogy az ismétlés az egy gyönyörű az embernek az életében. Úgy is mondhatnám, hogy beszél az ismétlésnek a gyönyörűségéről, és azt mondja, hogy az az ismétlés az európai kultúrában, ami a görögöknek az emlékezés volt. Mégis van egy aprócska különbség, hogy az emlékezés az egy befejezett történet, és rendszerint visszatekint a múltba, az ismétlés pedig egy reménybeli cselekvés, mert ugyan tudjuk, hogy mi a vége, de éppen azt tudjuk, hogy pozitív ennek a vége, és minden ismétlés igazából egy újabb reménység az ember életében. Döbbenetes, ha megállunk, milyen igazsága van ennek az egzisztencialista filozófusnak. Próbálom, testvéreim, megértetni, hogy mi is van ebben benne. Az emlékezés, azt mondja ugye Kierkegaard, az egy kicsit szomorú, mert az visszanéz a múltba, ugyan ismeri a történetet, és időről időre jönnek az emlékek. A halál egy tipikusan olyan mozzanata az ember életének, amelyik emlékezés. Egyszerű és megismételhetetlen. És egy kicsit elvisz a szomorúság felé. A befejezettség szomorúsága felé. És ilyenkor az ünnepek néha felhozzák ezt embereknek a gondolataiban, mi magunk is így vagyunk, ezzel élünk. Tehát ez az emlékezés. Az ismétlés pedig, az pontosan az élet maga. Az élet vállalása. Az Isten teremtői munkájában való részvétel, amikor egy élet fogad és születik, az ember tudja, hogy mi lesz a vége, bizonyos mérték ugye megismétlődik, és ki tudja, hányszor ismétlődik meg, de miközben az ember benne van ebben, benne van abban a gyönyörűségben, hogy bár tudjuk, hogy mi lesz a vége, de azért reményteli vég. Emlékezés és ismétlés. Mikor eljönnek az ünnepek, és ide szeretnék eljutni az első üzenetben, testvéreim, a mai alkalommal, és belekerülünk egy-egy nagy ünnepkörbe, mint amilyen a karácsony, és úgy érezzük, hogy itt ismétlés történik, hát akkor a leggyönyörűbb történik. Amikor visszajönnek azok a történetek, amelyeket oly nagyon ismerünk, és bele tudunk helyezkedni, akkor egyidejűleg helyezkedünk bele az Isten üdv munkájába, és helyezkedünk bele abba a reménybe, amely bennünket innen tovább visz. Hiszen Istennek ez a megismétlődő szeretete az életünkben mutatja éppen az ő kegyelmét, hogy az a történet, az a karácsonyi történet, az nem egyszeri történet a világtörténelemben, hanem a karácsony üzenetében és lényegében újra és újra teremtődik az embernek az életében. És hogyha ráhagyatkozunk erre a kirkegóri megközelítésre, akkor a karácsony ismétlődése új és újbóli örömmel kellene eltöltse és betöltse a szívünket, úgy, ahogy János apostol egyidejűleg használja a görög filozófiának a terminológiai készletét és gondolkodási sémáját, mert egy olyan világban élt, egy görög kultúrában, ahol nyilvánvalóvá kellett tenni azt, ami mégsem annak a kultúrának volt a része, hanem egy radikálisan új. Ezért használja a fogalmat, hogy logosz, magyarra fordítva az ige, és azt mondja, hogy ez az ige kezdettől fogva volt, ezt olvasuk a fejezet elejétől, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten maga vala az ige. És hogy ez a logosz, ez az ige nem maradt az Istennél, hanem nyilvánvalóvá vált az emberek számára. Egy nyelvi készletet felhasználva próbál olyan igazságot közel vinni a hallgatóságához János evangélista, amely igazság érthetetlen volt abban a nyelvi készletben. És ott vagyunk, testvéreim, a mai időkben, hogy úgy kellene elmondani az Isten igazságát, hogy a mai ember gondolkodásától már sok mindenben idegen ez a gondolkodás. Vannak fogalmaink, szavaink, amelyeket még templomba járó emberek úgy, ahogy ismernek, nem biztos, hogy már pontosan értenek, de kívülállók már az sem. Azt, hogy mi az, hogy kegyelem? Ismerjük a szót, de nem biztos, hogy a tartalmát is. Mi az, hogy Isten felsége? Mi az, hogy Isten szuverenitása? És nem sorolom ilyen nehéz fogalmak, amelyek nélkül pedig nem érthető az Istennek a gyönyörűsége és üzenete. És akkor mit csinál János evangélista? Fogja ezt az egész igazságkészletet, és abba a nyelvi köntösbe öltözteti, ami a rendelkezésre áll, ugyanakkor pedig kiveszi, és azt mondja, hogy igen, ez a logosz létezett. De ez nyilvánvalóvá vált, ahogy ma hallottuk, az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk, és látjuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Miről beszél János evangélista? Hogy az ige az öröktől fogva volt. Nem akkor karácsonykor vált nyilvánvalóvá. Nem akkor született meg. Öröktől fogva volt, csak elrejtve volt. Az Istennél volt. Elrejtetett igazság volt, Úgyhogy közben beszéltek róla, hát pontosan Ézsaiás prófét azért olvastam fel. És sokan korábban beszéltek erről az igazságról, csak ezt az igazságot kevesen élték meg. Azt az igazságot, ami az Istennél elrejtett volt. És az, hogy elrejtett volt, nem jelent többet, mint hogy kevesek számára volt ismert, tehát nem ismeretlen volt ez az igazság, vagyis az ige, hanem Istennél volt. És akik Istent ismerték, csak azok remélhették ezt az igazságot. Minden benne volt ebben az igében kezdettől fogva, a világ teremtése előtt. Ebben az elrejtett, de nem ismeretlen igazságban, és ebből a mindenből lett látható igazság, azon az első karácsonyon, az első betlehemi éjszakában, mert az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Isten, az egyetlen Úr örök ígéret volt az ő népének az életében, a teremtéstől fogva, de olyan kevesen látták. És hogy mindenkihez eljusson ez az igazság, ezért Isten nem félt testbe öltöztetni, milyen gyönyörű kifejezés. Ezt az igét, testet adni neki, hogy eljöjjön hozzánk, hasonlatos legyen, hogy megértesse, közel hozza az igét az emberekhez. És ez az első karácsonyig elrejtett ige egyszerre kilép ebből a rejtettségből, közel jön hozzánk, és megismerteti az Istent, mert az Isten testvéreim olyan, ahogyan megtestesült a megváltó Jézus Krisztusban. Isten olyan, amilyennek Krisztus megmutatta ennek a világnak. Mert Krisztusban kilépett Isten ebből az elrejtettségből, és megmutatta önmagát, testé lett, mondja János evangélista. És nagyon érdekes, megnéztem a görög szöveget, nem emberré lett, hanem szó szerint így van benne, hogy testé száraz. Testé lett. És ez nem játék csupán a szavakkal, hanem János evangélista szerette volna elkerülni az általunk kultúrtörténetileg ismert, de az ő idejében a görög-római világban nagyon is kézzelfogható Isten jelenléteket ismerik. Ugye az isteneket szobrokba öntötték. Emberekké tették, vagy a római császárokat Istennek nevezték ki, és kellett imádni őket. Ezért, hogy elkerülje azt, hogy Isten nem emberré lett olyan értelemben, hogy olyan lett, mint mi, csak hasonlóvá lett. Mindenben kivéve a bűnt, mondja később Pál apostol. Ezért használja a fogalmat, hogy testé lett. Olyanná, amit mi is hordozunk. Nem ember voltba öltözött csupán bele az Isten. Itt sokkal nagyobb dolog történt. Isten Jézus Krisztusban megmutatta, hogy meddig képes elmenni az ő szeretetében. Egészen addig, hogy felveszi minden, de minden lényegét az életünknek. A testet. Krisztusban azt mutatta meg Isten, hogy meddig képes elmenni az emberért. Nem lenyúlt, hanem leszállt az Isten. Mellénk állt. És velünk jön. Krisztusban eljön a szenvedés legmélyéig, életünk utolsó pillanata. Értitek? Nem egy távoli Isten van, aki valahol fent, messze, és aztán néha lelepiszkál az ember, hanem mellénk áll. Ez nincs sehol, nincs más vallásokban. Nekünk van ilyen Istenünk. És ez az Isten Jézus Krisztusban csak egyedül benne van. Máshol nincs. Nem távoli, elvont fogalom ez az Isten megtapasztalható szeretet. És néha pontosan a létnek a legmélyén megtapasztalható szeretet. Nem kegyet gyakorol az Isten valahonnan távolról, fentről, hanem közösséget vállal velünk. Ezt jelenti, hogy az ige testvére lett. És lakozott mi közöttünk. Az Isten láthatóvá teszi magát, és ezzel megszünteti a félelmet és a bizonytalanságot. Ismerjük ugye a pásztorok történetét, amikor belép az angyal, és azt mondja nekik, hogy ne féljetek. És azáltal, hogy Isten nem félt láthatóvá tenni magát, az igét testbe öltöztetni, ezáltal űzte el a félelmet. Gondoljatok bele csak, testvéreim, ma összeesküvés elméletek száguldoznak keresztbe kasul a világon, különösen a mi kultúránkban, hogy milyen arctalan hatalmak mit csinálnak és hogyan mozgatják láthatatlanul, ugye különböző pénzügyi, meg másfajta érdekkörök ezt a világot, mert nem látjuk az arcát, és minden arctalanság félelem. Miért öltöztette az Isten az igét testbe? Hogy kilépjen az arctalanságból. És megismertesse magát. Hogy senki ne féljen ettől az Istentől, hanem bizalma legyen a Jézus Krisztus atyához, akiben nekünk is édesatyánká lett, ama hatalmas és messzinek tűnő Isten. Krisztusban Isten az arctalanságot hagyta maga mögött, és hozzánk közel jön. Leszáll, ahogy mondtam, mellénk áll, közösséget vállal velünk. Hogy tudjuk, az az Isten, aki karácsonykor belépett az egyszülött fiúban, a megváltó úrban ebbe a világba, az az Isten. Mindvégig, e földi létben, s majd az ő mennyei dicsőségében is, az övéivel van. És az ige testté lett és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Azt mondják az írás kutatók, hogy ez a két fogalom, hogy kegyelem és igazság, a Isten két legfontosabb tulajdonsága, a szövetségi hűség és a megbízhatóság. Aki Krisztusban keresi a kapcsolatot az élő Istennel, az erre a hűségre és megbízhatóságra építhet. Karácsony, az igehirdetés elején említett Kierkegaard-i szentenciára hagyatkozva, egyszerre az emlékezésnek és az ismétlésnek az ünnepe. Isten egyszeri világtörténelmet megrendítő cselekvésének, az ige testet öltésének az emlékezése. És ugyanakkor belehelyezkedés 2014-ben is ebbe a történetbe. Isten cselekvő, újraépítő munkájának részeseként. Mert látva Isten értünk az igét testétevő szeretetét, reménységünk lehet arra nézve, hogy valahányszor mi az ismétlés részeseiként belekerülünk ebbe a történetbe, belekerülünk abba a szeretetbe, megrendülve abba az isteni csodába, amely immár nem elrejtett, hanem nyilvánvaló mindenki számára. És ez az ismétlés a remény történése. Az isteni ismétlés reményének vagyunk a részesei, mert mi nem csak láttunk, hanem élünk is belőle és általa, a testéletigéből, aki értünk született meg, és velünk van, ígérete szerint minden nap, a világ végezetéig. Amen. Istenünk, olyan mély a te titkod, hogy megpróbálunk utána menni szavakkal, gondolatokkal, de mindkettő töredékes ahhoz, hogy megértsük azt, amit te tettél értünk, amit tettél ezért a világért. És éppen azért, mert nem értjük, megpróbáltad te emberi nyelvre fordítani az isteni szeretetet. Amikor az igét testbe öltöztetted, és elküldted, hogy lássák az emberek ezt a dicsőséget, az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes hatalommal és igazsággal. Köszönjük, hogy így jöttél hozzánk, és így vagy velünk mindig. Köszönjük, hogy bár sokszor nem értünk, de sokszor érezhetjük a te szeretetedet és jelenlétedet. Mindennek ideje van, mondottad a régi bölcs prédikátor által. Ideje van a megértésnek, és ideje van az elfogadásnak. Tégy minket bölcsekké, hogy legyen lelki és szellemi igényünk a megértésre, de tégy minket alázatosakká, hogy készek legyünk az elfogadásra. Arra az elfogadásra, amelyben a meg nem értett dolgok is életünk részeivé lehetnek. Köszönjük azt, hogy az igét nem féltél testbe öltöztetni, és ő benne a megszületett, megváltó Úr Jézus Krisztusban hozzánk közel hozni, pedig amikor te elküldted, akkor is tudtad, hogy milyen világba küldöd, és amikor ő vállalta ezt a küldetést, tudta, hogy nem szentek közé, hanem egy szennyes világba jön, ahol gyalázni fogják, ahol megverik, és keresztre feszítik. És mégis vállalta ezt a világot. És mi hányszor gyávák vagyunk vállalni téged, aki elhagytad a mennyek dicsőségét, elhagytad szentségedet a szentségtelen emberért, és mi nem tudunk vállalni, sokszor gyávák vagyunk, megyünk önmagunk feje után. Ott, hogy ez az idő, és ez a mai ünnep, amelyben az ismétlés rendjében beleállítottál egy reménybeli dicsőségbe, tegyen minket bátrakká a hitvallásra, a vállalásra, a veled való életre, a hétköznapokban is. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik ezen az ünnepen nem hallották, és nem ízlelték mennyei dicsőségednek kedves ízét. Nem hallották az öröm evangéliumát. Légy velük, őrizd meg őket, és keres alkalmat arra, hogy megvilágosítsd a gondolataikat és a szívüket. Imádkozunk azokért a szeretteinkért, akikkel nem lehettünk együtt ezen az ünnepen, mert a fizikai távolság elválasztott, de lélekben együtt voltunk velük. Különösen imádkozunk, hogyha közülük valaki beteg, gyenge, elesett, szüksége lett volna arra az irgalmasságra és szeretetre, amelyet pusztán a jelenlétünk jelenthetett volna. Imádkozunk azokért a gyülekezetünk tagjaiért, akik ezen az ünnepen nem értek el ide, közénk, ebbe a templomba. Légy velük, keres más alkalmakat, annál is gyönyörűbbeket, mint amiket itt megmutattál. Imádkozó népünk megújulásáért, benne a hátralévő napokért ebben az esztendőben, mindenki életében. Adj nekünk csendességet, és talán ezt az időt, amelyben fehérré teszed a világot, használd fel arra, hogy mi magunk is lélekben tisztulgathassunk. Bűneinket fedje el a megváltó Jézus Krisztus hulló vére, ahogy elfedi a fehér lepel a világ szennyét. És te benned való közösségben találjunk rá arra az igazságra, amit nekünk adtál. Szentelj meg, légy velünk, és fogadd kedvesen azt is, amit csöndben elé teszünk. Istenünk, jó atyánk!